nem szociális egészen cselekedeteket. Mai napon a kenyerbeszédről lesz szó, azon belül is arról, hogy Jézus szerint milyen beszéljén vannak a kenyes életnek. Úgy gondolom, hogy nagyon aktuális üzenet lesz. De még mielőtt megteszem, tekintete arra, hogy ez most az első alkalom a választás után, hogy itt áll a kerületetek, és szeretném megköszönni ezt a bizalmat, amit igényérvető megszavazhatott nekem, és tudatában vagyok annak a felelősségnek, annak a Isten előtti felelősségnek, ami ez a szolgálat együtt jár, és egy igényt szeretném felolvasni ezzel kapcsolatban, ez a 2 Timóteus 2:15-ben van leírva. És hát ezt igyekszem a saját életemre is vonatkoztatni, és így készülni minden egyes alkalommal, így állni az Úr előtt. Tehát a 2 Timóteus 2:15-ig szól, igyekezz kipróbált emberként megállni az Isten előtt, mint olyan munkás, aki nem bal szégyen, hanem helyesen fejtegeti az igazság igéjét. Ez nem csak igény érdekükre vonatkozik, ez minden minnyájunkra vonatkozik. Rád is, rám is, aki elfogadott Jézust a szívünkbe is, és megváltozott az életünk, és valahol itt a Földön, ahova Isten itt a helyzet bennünket, képviseljük a mindenható Isten. A munkahelyen, az iskolában, környezetekben, szomszédaik között, hogy kipróbált emberként álljunk az Úr előtt mindenhez. És akkor szeretném, hogyha kinyitanánk a Bibliát a Máté Evangéliumban. Máté Evangélium 6. fejezeténél, és egy hosszabb szakaszt szeretnék felolvasni a 6.1-től egészen a 18. versét bezárva, és szeretném, hogy felállnánk, hogy érjelni tiszteletből. Vigyázzatok! A kényességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert még nem kaptok jutalmat mennyi atyátoktól. Amikor tehát adományt adsz, ne külköltesd magad előtt, hanem képmutatót teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mint tesz a jobb. Hogy adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizetődik el. Amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utca sarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Te imádkozol, menj a belső szobába, és
imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet néked. Amikor pedig imádkoztok, ne szaporítsátok a szót, mint a pogányok, akik azt gondolják, hogy bőbeszédűségükért hallgattatnak meg. Ne legyetek tehát hasonlóak hozzájuk, mert tudja a ti atyátok, mire van szükségetek, mielőtt még kérnétek tőle. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mert ha az embereknek megbocsátjátok vétkeiket, nektek is megbocsát mennyei atyátok. Ha pedig nem bocsátotok meg az embereknek, atyátok sem bocsátja meg a ti vétkeiteket. Amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom nektek, megkapták jutalmukat. Amikor pedig te böjtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy böjtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van. És atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet néked. Imádkozzunk. Atyán, köszönjük, hogy elküldted a fiút világosságul erre a világra, hogy senki ne maradjon a sötétségben, aki ő benne hisz. És köszönjük, Jézus, hogy te vagy az, aki világosságot gyújtottál a mi szívünkbe, hogy ne kelljen ennek a világnak a sötétségében, ennek a világnak a homályában járnunk és élnünk le az életünket cél és remény nélkül. Köszönjük, Jézus, hogy te tanítasz bennünket. Köszönjük, Uram, a te csendes szavadat, amit ma is szólsz hozzánk. Azért, hogy ne tévedjünk el ennek a világnak a dzsungelében, hanem tudjunk járni azon a keskeny úton, amiről te beszéltél, ami az életre vezet. Arra kérlek, Szentlélek, hogy elevenítsd meg Istennek az igéjét, adj nekünk kijelentést, világosságot, hogy mit akar mondani Jézus nekünk. Kérünk téged ezért az Úr Jézus nevében. Ámen. Ámen. Foglaljatok helyet. Hegyi beszéd a Bibliának egy nagyon jól ismert része, nagyon sokat idézik, nagyon szeretik a keresztények. A világ szereti megmosolyogni, a világ szereti azt mondani Jézusnak erre a tanítása, hogy milyen naív is volt Jézus. És vannak olyanok is, akiket teljes mértékben megbotránkoztat az, amit a hegyi beszédben, meg úgy egészében Jézus tanításaiban olvasnak. És hát ez nem csoda, mert a világnak az agya az más strófra jár. A világ más értékek szerint éli az életét, hat rá valamilyen mértékben az is, amit Jézus mond, de alapjában az Isten elleni lázadás jellemzi a világnak az életét, önző módon megy a maga feje után, és nagyon kevéssé hallgat erre a csendes hangra, ami Jézusnak a szájából származik. És hát így is van rendjén, mert a világ nem is ismerheti ezt a valóságot. Mert Jézus azt mondta, hogy ha újonnan nem születtek, akkor nem láthatjátok meg az Isten országát. Ha újonnan nem születtek víztől és Szentlélektől, akkor nem mehettek be az Isten országába. Kinek szól a hegyi beszéd? Azoknak az embereknek szól, akik engedve Jézus felszólításának, Jézus megtérésre indító szavának meglátják az Isten országát. Bemennek az Isten országába. És hogy kiknek szól a hegyi beszéd? Hát ha így most elnézlek benneteket, hogy legyezitek magatokat, azt tudom mondani, hogy azoknak szól a hegyi beszéd, akik 35 fokos melegben is nyáron inkább választják a gyülekezetnek a klíma nélküli valóságát, termét, ahelyett, hogy a Balcsira mennének nyaralni, vagy otthon 10-ig, 11-ig aludnának, aztán valahol hűsölnének. Olyan embereknek szól, amilyenek most ti vagytok, akik készek vagytok arra, hogy Jézusért ezt a délelőttöt feláldozzátok. De nem csak ezt a délelőttöt, hanem az életeteket. Hidegben is, meg melegben is. Napsütésben is, meg esőben is. Hogy oda szálljátok az életeteket. És ti vagytok azok, akiknek Isten valami csodálatos jutalmat készített el. Mert Isten soha nem marad adósa az embernek. És ez a jutalom az ő jelenléte. Ez a jutalom az örök élet elsődlegesen, de az, hogy itt a földön élve tudhatjátok, hogy az Úr kedvesen tekint az életetekre. És még egy ilyen Isten tisztelet is, olyan, amiről meggazdagodva tértek haza. Olyan, amiben Isten tud szólni hozzátok. Egy olyan alkalom, amiben Isten kijelentéseket ad a további életünkre vonatkozólag. Tehát ilyen embereknek szól a hegyi beszéd, és Jézus ilyen emberekről ír. Valójában a hegyi beszéd, ha nagyon leegyszerűsítem, akkor az Isten országának az alkotmánya. A hegyi beszédben van mindaz megfogalmazva, amit egy kereszténynek követendő magatartásként élnie kell. Követendő magatartás méghozzá a Jézust követő életnek a magatartása, mert amiket Jézus itt a hegyi beszédben leírt, az valójában az az élet, ahogyan ő élte itt a földön az életét, ahogy ő kezelte a törvényt, ahogy ő fordult az ellenségeihez, ahogy ő élte az életét, a minden, ahogy ő imádkozott, ahogy ő böjtölt, ahogy ő adakozott. Mindez erről szól a hegyi beszédben, hogy mit vár el Isten az embertől. És az elmúlt hetekben én nagyon sokat foglalkoztam a hegyi beszéddel, szinte folyamatosan az ige olvasásaimban, az Úrral való együttléteimben mindig ez a hegyi beszéd került elő, és őszintén megmondom nektek, nagyon sok mindenben megítélte az életemet. És valószínűleg, hogyha mondjuk ma délután kötelező önkéntes feladatként mondjuk kiadnám és elkezdenétek olvasni, akkor valószínűleg bennetek is ugyanilyen hatást váltana ki, ugyanúgy végignézni az életeteket, mint egy radar. Végignézni a motivációkat, végignézni a cselekedeteket, végignézni az Úrral való kapcsolatotokat is. És hát ez így is van rendjén. A világ azért is nem tud mit kezdeni a hegyi beszéddel, mert borzasztó magasra teszi Jézus a lécet. Ha valaki megüt téged az egyik arcodon, akkor fordítsd oda a másikat. Hát ki az ember, aki erre képes? Vagy ha valaki egy mérföldútra kényszerít, menj el vele kettőre. A világ ezt nem értheti meg. A világnak nem ez a gondolkodása. Viszont ha Isten gyermeke lettél, akkor te Jézus követője lettél. És Jézus egy olyan példát adott, ami a feltétlen szeretetnek a legvégső kifejeződése volt. Amikor ott a kereszten szenvedett. Amikor ott a kereszten sírt a sírókkal, amikor ott a kereszten tehetetlen lett a tehetetlenekkel. És még lehetne hosszan sorolni, hogy mivé vált Jézus emiatt a szeretet miatt az emberek felé. És hát erről szól a hegyi beszéd. És hogy egy kicsit konkrétabbak legyünk, itt az a rész, amit felolvastam, és amiről beszélni szeretnék, az egy nagyon komoly figyelmeztetése Jézusnak, hogy még a kegyes életünkben is félre lehet csúszni. Arról szólít Jézus, hogy vissza lehet élni az embernek a kegyességgel. Azt üzeni Jézus ebben a történetben, ebben a tanításban, hogy a romlott emberi természetünk sajnos olyan, hogy még a legszentebb dolgokat is hajlandók vagyunk a saját érdekünkben felhasználni. Az olyan legszentebb dolgokat is, mint az adakozás, vagy az imádkozás, az Úr előtt való létel, vagy a böjtölés, valahogy az emberi természet olyan, hogy még ebben is tört vet nekünk, és kiszolgáltat bennünket az önző viselkedésre, és a legszentebb dolgokat is hajlamosak vagyunk a saját érdekünkben felhasználni. Mit mond Jézus? Azt mondja, vigyázzatok, hogy a kegyességeteket ne az emberek előtt gyakoroljátok, hogy lássanak titeket, mert így nem kaptok jutalmat mennyei atyátoktól. A legnagyobb veszélye a kegyességünknek. Mi a kegyesség? Az Isten szerinti élet. Kegyesség az, amikor igyekszel az Úr kedvében járni, igyekszel olyan cselekedeteket véghez vinni, amikről tudod, hogy Isten jó tetszése van ezekre. Istennek az igenje, ámenje van ezekre a dolgokra. És Jézus itt azt mondja, hogy bele lehet csúszni abba a magatartásba, hogy a kegyességünket, amit elsősorban Istennek számunk, ezt az emberi szemeknek tegyük meg. Ezt az emberi szemeknek tegyük meg. És Jézusnak ezzel nagyon komoly vitája volt. Hogyha megnézitek Jézusnak a tanításait, az ő szolgálatát, akkor kikkel volt Jézusnak a legtöbb összecsapása? Kikkel volt Jézusnak a legtöbb konfliktusa? Kik voltak azok, akik legjobban megharagudtak Jézusra, akiknél legjobban kiverte a biztosítékot Jézusnak a tanítása? Hát a vallásos emberek voltak. Azok az emberek, akik úgy gondolták, hogy igazak Isten szemében, és úgy gondolták, hogy amiket tesznek, zsinagógákban imádkoznak. Böjtölnek egy héten kétszer is, vagy akárhányszor. Rengeteg adományt adnak. És úgy gondolták, hogy ezekkel a dolgokkal Isten előtt kedvesek lesznek, és ha már ilyen dolgokat tesznek, akkor azért bebiztosították maguknak azt is, hogy az emberek lássák, hogy ők milyen szentek, lássák, hogy ők milyen adakozók, lássák, hogy ők mennyire odaszánt életet élnek Isten felé. És Jézusnak ezekkel az emberekkel volt a legtöbb problémája, és nem csoda, hogy Jézusra annyira haragudtak, hogy a végén még halálba is kívánták őt, sőt, még a halálba is adták őt. A képmutató ember soha nem szereti, hogyha szembesítik a képmutatásával. A képmutató ember különösen nem szereti, ha szembesítik emberek előtt a képmutatásával, mert ő olyan szépen gondosan elrejti ezeket, és kegyeskedik Istennek tetsző életet élni. És Jézus nagyon határozottan figyelmeztet bennünket erre, hogy amikor adományt adunk, mondja is, ne az emberek előtt tegyétek. Ne kürtöltesd magad előtt, ahogyan a képmutatók teszik a zsinagógákban és az utcákon, hogy dicsérjék őket az emberek. Itt van a lényeg, hogy miért teszi azt az adakozást, miért kürtölteti maga előtt ezt az adakozást, hogy lássák az emberek. Kegyességet cselekszik? Igen, segít a szegénynek, segít egy nyomorúságba jutottnak, helyesen teszi, jó motivációval teszi? Semmiképpen nem, mert emberi szemeknek akar tetszeni. És Jézus azt mondta, hogy ha ezért teszed, ha ezért adakozol, akkor ezt eléred, kapsz az emberektől egy kis válveregetést. Megkapod az emberektől a dicséretet. Megkapod az emberektől, hogy milyen elkötelezett ember, hogy még a szegényeknek is segít. Milyen karitatív gondolkodású ember. Aztán tovább megy, és azt mondja, hogy amikor imádkoztok, ne legyetek olyanok, mint a képmutatók, akik szeretnek a zsinagógákban és az utcasarkokon megállva imádkozni, hogy lássák őket az emberek. Bizony mondom nektek, megkapták a jutalmukat. Mi motivál téged az imádkozásra? Természetesen itt Jézus nem arról beszél, hogy vannak a gyülekezeti alkalmak, és itt az Isten tisztelet része, hogy mikrofonba, vagy ott a helyeden hangosan emberek előtt imádkozzál. Nem erre a motiváció. A motiváció. Nem tudjuk elkerülni, hogy az emberek lássák, amikor adunk néha. Nem tudjuk elkerülni. Nem tudjuk elkerülni, hogy néha az emberek hallják az imádságunkat. Néha még azt se tudjuk elkerülni, hogy családtagjaink vagy valaki lássák a böjtölésünket, mert hát nyilvánvaló, hogy nem vagyunk ott az asztalnál. De nem ez a lényeg, hanem az, hogy milyen motivációból cselekszel. És Isten ma is megnézi, tükör elé állítja az életünket, hogy vajon milyen motivációkból cselekszünk, milyen motivációból jövünk gyülekezetbe, milyen motivációból prédikálunk, milyen motivációból imádkozunk valakiért. És az imádkozásnál is megkapjuk a jutalmunkat. Ha csak annyi az imádkozásunknak a célja, hogy az emberek megveregessék a hátunkat, és azt mondják, hogy milyen szépen imádkozott, milyen jó kapcsolata lehet az Úrral, akkor ezt el is nyertük, de többet nem. Akkor az emberi fülekig jut el az imádkozásunk. És a böjtölés is, azt mondja Jézus, amikor pedig böjtöltök, ne nézzetek komoran, mint a képmutatók, akik eltorzítják az arcukat, hogy lássák az emberek a böjtölésüket. Bizony mondom néktek, megkapták a jutalmukat. Tehát ha ebből a motivációból cselekszel, ebből éled a kegyes életedet, akkor valami nagyon nincsen rendben. És tudjátok, az egész hegyi beszéd valójában arra próbál bennünket rászedni, rávenni, meggyőzni, hogy kell, hogy legyen az életünknek mélysége. Kell, hogy legyen az életünknek egy olyan területe, méghozzá egyre növekvő mértékben, egyre növekvő mélységben, amit nem lát emberi szem, amit csak te látsz, meg az Úr lát. Egy olyan elrejtett élet, amiben az Úrral vagy kapcsolatban, ahol tudsz táplálkozni, ahol meg tudsz szilárdulni, stabilizálódni az életed. A természet nagyon szép példáját adja ennek, csak rá kell nézni egy-egy fára vagy bokorra. Amit nem látunk belőle, az majdnem olyan terebélyes, az majdnem olyan mély, mint amit látunk. A gyökérzet, az majdnem olyan, vagy talán még kiterjedtebb is, mint a lombozat. És itt van a kérdés, hogy vajon az én életemben megvan-e ez a mélység? Vajon ad-e a gyökér stabilitást az életemnek? Vajon ez a gyökér szedi-e fel azokat a nedveket, amik kellenek ahhoz, hogy a nyilvános életem is növekedő legyen, hogy a nyilvános életem is zöldellő legyen, sőt, gyümölcstermő legyen. A gyümölcsöket azt a világ látja. A gyümölcsöket itt látjuk a gyülekezetbe. De hogy, ahogy Ézsaiás mondja, hogy Istennek az a vágya, az a kifejezett akarata, hogy gyökeret verjünk alul, és gyümölcsöt teremjünk felül. Amilyen mély ez a gyökér az életedben, olyan gazdag tud lenni a gyümölcstermés az életedben. Ha csak kicsi a gyökér, akkor kicsi termés lesz. Akkor nem lesz meg az a stabil keresztény életed, ami kell ahhoz, hogy a viharokban is meg tudj állni. A viharokban is, a kritika, az elutasítás idején is azt tud mondani az embereknek, hogy én az Úré vagyok. Megölhettek, csinálhattok velem, amit akartok, leköphettek. Nem tudok mást mondani, mint hogy az életem az Istené. És hát valójában Jézus azt tanítja, hogy az Istennel eltöltött idő az a legfontosabb dolog az életünkben. Az az idő, azok az órák, azok a percek, amiket az Istennel kettesben töltesz el, amiről nem tud a világ, amiről nem tud a testvéred. Ezek a legdrágább időszakok a hívő keresztény életbe. Ezek a legkifizetődőbb időszakok is, amit csak Istennel osztasz meg. Hogyha ezt tesszük, akkor az adakozásunk, az imádkozásunk, a bőtölésünk kedves lesz Istennél. Mert mit mond? Azt mondja, hogy te pedig, amikor adományt adsz, ne tudja a bal kezed, mit tesz a jobb. Istennel félrevonulni és úgy adakozni, ezt jelenti, hogy szinte nem is vagy tudatában annak, hogy adtál. Hogy figyelsz arra, hogy ezt most ne emberek lássák, hanem az Úr lássa. Ezt most az Istennek a bankjába teszed be. És Isten meg fog ezért jutalmazni. Hogy a te adakozásod titokban történjék, a te atyád pedig, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Mi tehát az adakozásnak a titka? A titkos adakozás. Az emberek szemei elől elrejtett adakozás. Az ilyen kedves az Úr előtt, mert ő is titokban van. És megfizet neked nyilván. És mind a háromnál meg fogjuk látni, hogy Isten jutalmat ígér. Fizetséget ígér azokért a dolgokért, amiket teszünk. A kegyesség az mindig kifizetődő. És az imádkozásnál is azt mondja Jézus, neked, aki 35 fokban itt vagy, azt mondja Jézus, hogy te pedig, amikor imádkozol, menj be a te belső szobádba, és ajtódat bezárva imádkozzál atyádhoz titokban. Atyád pedig, aki látja, amit titokban teszel, megfizet neked. Egyes fordítások szerint nyilvánosan. Nyilván. Az imádkozás az egy nagyon fontos terület, ugye a keresztény életben. Nagyon gyakran tesszük, Isten is várja tőlünk, hogy imádkozzunk. És itt Jézus elmondja az imádságnak a titkát. És itt is ugyanazt tudom mondani, nem nagy titok ez, az ima titka a titkos ima. Az imádságnak a titka az, hogy félrevonulsz, az ajtódat bezárod, és ez a bezárod, ez azt jelenti, hogy kizársz minden mást, ami akadályozna téged, ami zavarna téged az Úrral való kapcsolatodban, attól, hogy elmondd Istennek, kiöntsd az Úr előtt a szívedet, és attól, hogy meghald. Becsukod az ajtót, és azt mondod Istennek, hogy szólj Uram, mert hallja a te szolgád. Ez az a ez az az állapot, ez az a hely, ahol Isten valóságosan tud hozzád szólni. Ez az a hely, és ez lesz az az idő, amikor a szellemed Isten szellemével közvetlen kapcsolatba tud kerülni. És Isten tud hozzád szólni. És a menny jó tetszése ott van az életeden. És itt is Jézus azt mondja, hogy jutalmat fog kapni. Fizetséget fog kapni. És a harmadik terület a bőtölésnél szembeállítva azokkal, akik elgyötört arcot vágnak, amikor bőtölnek, hogy azért biztos legyen, hogy lássák őket az emberek, hogy ők milyen szentek, mennyire odaszántak, mert hogy ők még bőtölnek is. Azt mondja Jézus, hogy amikor pedig te bőtölsz, kend meg a fejedet, és mosd meg az arcodat, hogy bőtölésedet ne az emberek lássák, hanem atyád, aki rejtve van, és atyád, aki látja, ami titokban történik, megfizet neked. Itt valójában Jézus azt mondja, hogy legyen a bőtölés olyan, mint egy ünnepnap. Amikor megkened az arcodat, amikor lehetőleg az emberek ne lássák, hogy neked most van egy ilyen ügyed az Úrral. Ézsaiás próféta nagyon szépen beszél az igaz bőtről. Amikor nem azért bőtölsz, hogy az emberek azt lássák, hogy te milyen jó fej vagy, és milyen jó vallásos ember vagy, és megkapd érte a jó pontjaidat, és örüljenek az emberek is, hogy milyen vallásos ember van körülöttük. Nem, azt mondja Ézsaiás is, hogy az igaz bőt az, amikor odafigyelsz a szerencsétlenre, amikor megtöröd a kenyeredet, amikor nyitott vagy mások szükségei felé, amikor az Úrral töltesz minőségi időt. És itt is azt mondja Jézus, hogy a te atyád, aki titokban van, látja, ami titokban történik. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos üzenete ennek a mai napnak, hogy tudjuk, hogy Isten nem a külsőt nézi. Isten titokban van. És ő azt nézi, és azt jutalmazza, ami titokban történik. Az az ima, ami csak emberi füleknek szól, az nem megy tovább. Annak nincs más jutalma. Az a bőjt, ami az emberi elismerésért gyötörtetik, az csak ennyit fog elérni. Megtapsolnak az emberek, és megkaptad a jutalmadat. Az az adakozás. De az, amikor ezt titokban tesszük, amikor az Úr előtt vagyunk, te és ő, akkor ennek valóságos jutalma van. És mi ez a jutalom? Elsősorban Isten megtapasztalt jelenlétének az öröme. Úgy gondolom, hogy keresztényként nincs ennél nagyobb jutalom, mint amikor ott vagy az Isten jelenlétében, bezárva a te ajtódat, vagy titokban oda csúsztadva egy hajléktalannak egy szelet kenyeret, vagy mondtam egy példát, vagy ott vagy az Úr előtt bőtben gyötörve a te testedet. A legnagyobb jutalom, amikor ilyenkor átéled annak az örömét, hogy Isten ott van jelen, hogy Isten örömmel tekint erre a cselekedetedre, erre a hit cselekedetedre. Amikor örülsz neki, hogy az életbe ezt senki nem fogja megtudni, senkitől nem fogok ezért tapsot kapni, senkitől nem fogok ezért elismerést kapni, vagy plecsnit a mellkasomra, hanem ezt most csak az Úr tudja. Ez az Úrnál el van téve, az Úr szívét megörvendeztette, és ezért majd a mennyben lesz egyszer jutalmam. Úgy gondolom, hogy a legnagyobb jutalom a keresztény ember életében, amikor ilyen titokban cselekszik, az, hogy ott átéli Istennek ezt az örömét. Az ő jelenlétének az örömét. Szeretnétek ilyen örömet sokat átélni? Ez sokkal jobb, mint az, hogy valaki azt mondja, hogy jaj, de jó prédikációt mondtál. Vagy jaj, milyen szépen bőtölsz, hogy tényleg látszik rajtad, hogy Isten embere vagy. Újra mondom, néha nem tudjuk elkerülni, hogy az emberek lássák, amit teszünk Istenért. A motiváció a fontos, a szívnek az állapota a fontos, hogy miért teszed. Viszont azzal szeretném befejezni, hogy ahogy említettem, hogy a természet szép példáját adja ennek az életnek, hogy igenis van élet a talaj alatt, és van élet az emberi szemeken túl. Erre szeretnélek bátorítani benneteket, hogy gyökerezzünk meg az Úrban. Hogy változtassuk meg a gondolkodásunkat, hogy több időt töltsünk abba a valóságba, és aztán kevesebbet ebbe a valóságba. A világ azt mondja, hogy legyél jelen. Legyél jelen egyfolytában a Facebookon, legyél jelen egyfolytában az emberi közösségekben, legyél jelen. Hogy hadd lássák az emberek, hogy te olyan aktív vagy, olyan cselekvő vagy. Jézus meg arra tanít bennünket, hogy persze legyünk jelen, de legyünk jelen elsősorban az Úr jelenlétében. És hogyha ott vagyunk jelen, akkor majd amikor megjelenünk nyilvánosan, amikor valamit felteszünk a Facebookra, amikor emberekkel beszélgetünk, abban ott lesz az az erő, ott lesz az a töltet, ott lesz az a szellemi, amit az Isten jelenlétében megkaptunk. És hát újra szeretném kiemelni nektek, hogy amilyen mély ez az Isten elrejtett életünk, olyan gazdag lesz a nyilvános gyümölcstermő életünk is. És amiért pedig konkrétan szeretném, hogyha imádkozzunk, akár most így az alkalom végén, hogy imádkozzunk a vezetőinkért is. És újra ahogy az elején mondtam, ez nem csak vezetőkre vonatkozik, hanem minden egyes hívőre vonatkozik. Hogy legyen meg ez az Úrral elrejtett életünk. De vezetőkre különösképpen kérnünk kell Istennek az áldását, Istennek a munkáját, hogy azok, akik a gyülekezetben elől állnak, és nyilvánosan végzik az ő szolgálatukat, ők az Isten jelenlétébe vegyék el mindazt, amit aztán megosztanak nekünk. Tehát, hogy imádkozzunk azért, hogy félre tudjanak, mindig legyen idejük, mindig legyen vágyuk arra, hogy félre vonuljanak Istennel, bezárkózzanak a belső szobájukba, és amit ott kapnak az Úrtól, azt adjuk tovább a nyilvános szolgálatba is. Tehát, hogy a mennyet tudjuk továbbadni. Amit a mennyből nyerünk, azt tudjuk továbbadni, azért, hogy a gyülekezet tudjon épülni. És tudjon Isten szerinti módon előre haladni. Úgyhogy szeretném, hogyha ezért imádkoznánk. Hajtsuk meg a fejünket. Atyán, köszönjük, hogy te olyan Isten vagy, aki kijelentetted a te dicsőségedet. Olyan Isten vagy, aki azt akarod, hogy ez a világ telve legyen a te dicsőségeddel, ahogy a vizek beborítják a tengereket. És köszönöm, hogy te ezért munkálkodsz ezen a földön. Ezért küldted el a te fiadat, hogy a kereszten megmutassa Istennek a végtelen szeretetét, Istennek a végtelen kegyelmét az ember felé. És köszönjük, Atyánk, hogy te vagy az, akit érdekel a mi örök sorsunk. És köszönöm, Uram, hogy te meg akarsz jelenni ebben a világban, a tieiden keresztül, azokon a gyümölcsökön keresztül, amiket terem az életünk, a mosolyunkon, a békességünkön keresztül, a határozottságunkon keresztül, az álhatatosságunkon keresztül, a karitatív munkáinkon keresztül. Istenem, arra kérlek téged, hogy segíts, hogy meglegyen ez az elrejtett életünk te benned. És különösen imádkozunk azokért, akik ebben a gyülekezetben szolgálatot vállaltak, Uram, akik az Isten igével szolgálnak. Kérlek téged, Uram, hogy segíts, hogy mindig legyen idő félrevonulni te veled. Hogy mindig legyen idő meghallani azt a szelíd és csendes hangot, ami a világban olyan nehezen meghallható. Kérlek téged, Uram, adjál ébredést a világba, de Uram, kezd el ezt a mi szívünkbe. kezd el az én szívembe, kezd el, Uram, a vezetőinknek a szívében, kezd el a gyülekezetben, Uram, ott a Te jelenlétedben, tüzesítsd fel a mi szívünket, Uram, szólj hozzánk, adjál kijelentéseket, Uram, a mennyről. Uram, hogy a vezetők is, amikor szolgálnak, akkor ebből a jelenlétből szolgáljanak. Köszönjük, hogy Te vagy a gyülekezet feje. És köszönjük, Uram, hogy Te vagy az, aki meg akarod erősíteni ennek a gyülekezetnek is a gyökérzetét. Azért, hogy sok gyümölcsöt teremjünk itt Szombathelyen, hogy áldására legyünk, Uram, ennek a városnak, megmutatva az igaz utat. Hálát adunk Neked ezért, az Úr Jézus Krisztus nevében. Ámen. Ámen. Az Úr áldjon benneteket.